Előbb még a holmiát is átmotozták az istentelen Gregoricsok, nem viszek össze kincseket, takarék, pénztári könyvet, s másefélét. Harmadnap eltemették Gregorics Pált, sovány, szegény temetés volt, senki se sírt, csak a szegény olcsúra, aki közel sem mert menni a koporsóhoz a gonosz rokonság miatt, hanem csak úgy hátul oldalgott valahol. A fiú nem jött meg Szegedről, jobb is, hogy elkésett, mert talán még az udvarból is kiröpdösték volna. De ha hátul volt is Ancsúra, mégiscsak őt nézték, szembetűnt mindenkinek a nagy úrias Gregorics ház, amely őrája maradt, még sokkal a jobban. És amint véletlenül elejtette a könnyáztatta zsebkendőjét, a gyászgyülekezett valamennyi özvegyembere, köztük egy tanácsbeli, és rohant azt felemelni. A leesett kendő volt a mértéke annak, hogy ő mennyit emelkedett az emberi véleményekben a mai nappal. Harmadnap összegyűlt az egész rokonság Stolari közjegyzőnél, ahol a végrendeletet felbontották. Hát bizt, ez egy kicsit furcsa volt. A Magyar Tudós Akadémiának hagyott az öreg 2000 forintot. Hagyott továbbá mindazon nőszemélyeknek, akiket jobban ismert, vagy akikhez eljárogatott valamikor, vagy akiknek udvarolt egyenként 2000 forintot, és ilyen asszonyságot név szerint 9-et sorolt fel, a hagyományozott összeget pedig 20 000 forintokban oda csatolt a készpénzben a végrendelethez, Stolari közjegyzőt bízva meg annak a kiosztásával. A rokonok lélegzett folytva hallgattak idáig, Boldizsár testvér vagy néha Gáspár testvér az egyes tételeknél kifejezték megnyugvásukat egy fejbólintással, esetleg valami ilyen forma közbeszólással, hogy hát ez is helyes, méltányos Istennek, jól tette. Csak Panyókiné vigyorgott gúnyosan, amikor a 9 asszony neve elhangzott. Ha-ha, de különös, de különös. Boldizsár testvér, aki azt tartotta, hogy nem érdemes a kicsinségeken fennakadni, hiszen teljes életében bolond volt a megboldogult Pali, nagy lelkűségét fitoktatva kiáltott fel. Tessék tovább olvasni, közjegyző úr! A közjegyző kurtán felelte. Nincs tovább. A csodálkozás felszisszenése hangzott. Egyszerre a végrendelethez rohantak, az lehetetlen. A közjegyző vállat vont, pedig egy betű sincs több. Hát a többi vagyona, a csehországi uradalom, arról nem végrendelkezik. Én csak annyit olvashatok, amennyit írva vagyon. Ezt az egyet beláthatják az urak. Megfoghatatlan, örökte Gregorics Gáspár. Az egészben az a különös, vélte Boldizsár, hogy a szakácsnéjáról és annak a porontjáról nem emlékezik meg, pedig az egész világ belelát a szita alá. Igen, igen, bizonyítja Gáspár, ebben valami turpiság van. Közjegyző sietette őket megnyugtatni. A végre is mindegy az uraknak, ami vagyon többlet van, az minden esetre a testvéreké. Igen, igen, jegyzi meg Gáspár, ami az ingatlant illeti, de hol a készpénz, mert sok, igen, sok készpénznek kell lennie. Élek, hogy ezzel valami suskus történt. Panyókiné gyanakodva nézett a testvéreire. A Kapzsi Gregoricsok. A végrendelet tartalma csak hamar kiszivárgott az előkelő helyi körökbe, és roppant megbotránkozást keltett az egyszerű praktikális szalonokban, ahol az öreg cseresznyef a zongora felett Zrínyi Miklós kirohanása van felakasztva. Ahol a szlingelt, fehér kendővel beborított kis asztalkán üres belsei ezüst gyertyatartók állnak fényességnek, köztük egy Pöstjénből hozott óriási pohára, pöstjéni főépület, a fürdőépület képeivel, és ebben a pohárban orgonavirág illatozik. Ha ezekben a kedves kis szalonokban valóságosan pezsegtek, fortak a vélemények. Mégis csak rettenetes, amit ez a Gregoris csinált, mindig tapintatlan volt, de hogy a halála után is így kompromittáljon tisztességes úri asszonyokat, akik ősz hajjal immár unokáikat ringatják, a fele legalább ilyen, az mégis csak hallatlan. A 9 asszonyság erkölcsi pellengérrel lett állítva, az egész város róluk beszélt, egyik szájból a másikba ment át a nevük, s ha voltak, akik Gregoricsot szitták, olyan is akadt, aki így szólt. Végre is ki tudja, mi volt köztük. Gregorics nagy ördög lehetett fiatal korában. sőt azok is, akik feltétlenül elítélték Gregoricsot, ilyen formán okoskodtak valami barátságnak. Mégis csak kellett lennie, hogy megemlékezett róluk, de az eljárás semmi esetre sem gentlemanhez méltó, még akkor se, ha a legrosszabbat vesszük, sőt, az esetben még nagyobb a tapintatlanság. Olyan stikli ez, mondta a városi haljegyző, Vertány Mihály, amelyet ki kellene a kaszinóból golyózni, azaz ki kellett volna. Azaz ki lehetne golyózni, ha még élne. Istenemre mondom, ha oda lesz írva a sírkövére, hogy nemes ember a saját penicillinommal vakarom le. A főlevéltárnok egyszer mind a tűzoltó parancsnok, aki becsületbeli ügyekben 20 év óta dolgozott, mint szakértő, egészen másként fogta fel az esetet. Egyszerű poltronság az egész. Miért az asszonyok? Az asszonyok csak 35 éves korukig számítanak, ezek pedig mind a 9 matrónák. Mit lehet ezeknek egy kis indiszkréció, egy kis rágalom? A rozsdás acélpengén nem hagy már a lehelet semmi foltot. A hernyót is csak olyan fáról szedegetik le, ugye, amelyiknek levele, virágja van, még gyümölcse lehet, a kiszáradt fákon ott hagyják. Hanem igenis a férjeket sértette meg Gregorics, gyávaságot követett el, mivel hogy poltronság, olyan ember sérteget, aki nem képes elégtételt adni, már pedig Gregorics bátran kimerem mondani, hogy nem képes elégtételre. És ebben az egyben van elhibázva. Maguk a Gregorics testvérek is jobban meggondolkozva nagy csúfságot csaptak város szerte. Mindjárt másnap reggel nagy délre durra beállított a közjegyzőhöz Vozári István, akinek a felesége szintén közte volt az örökösöknek, és kijelentette, hogy miután az ő nejének soha nem volt semmi viszonyalma szemtelen Gregoricssal, a 2000 forint hagyatékot el nem fogadja. Amint ennek a híre is szétszaladt, rendre érkezének Stolarikhoz a többi asszonyságok, hogy ők se fogadják el az örökséget, mert őnekik se volt semmiféle viszonyuk Gregoricssal. Stolarik úr régen élvezett annyit, mint ezen a napon, mert valóban mulatságos volt ráncos képű anyukákat látni, amint még egyszer kénytelenek fogatlanul őszhajtincsekkel nagy pironkodva erényeikről beszélni. De még mulatságosabb volt a Gregorics testvéreknek, megmaradván nekik ilyen formán a régrendelethez csatolt 20 darab 1000-es, már tudnéli 2-t kivéve, mert a Tudós Akadémia elfogadta az összeget, pedig neki se volt semmi nemű viszony a Gregoricssal. De a Tudós Akadémia, a 10. vén nénike, nem olyan szemérmes, mint a többi 9 volt. Ám a Gregorics testvérek öröme csak hamar savanyúságra fordult, sehogy se bírtak ráakadni a csehországi birtokra. Gáspárul elutazott Prágába, és ott nyomozott, de hasztalan. Már itthon is feltűnt, hogy sehol semmiféle nyomot nem találtak az iratok között a cseh uradalmakról, adásvételi okmányt, vagy csak valami gazdasági levelet, amit gazdatiszt írt volna. Megfoghatatlan volt ez. Boldizsák káromkodott, ilyesmi még elő nem fordult a világon. Stolarik közjegyző humorizált. Az a bolond tenger csinálhatja a konfúziót, amit Shakespeare Csehországba tett. Az nyelhette el a Gregorics birtokot. Tajtékoztak a dűtől, toporzékoltak, elzárással fenyegették Magykót és Ancsurát, ha ki nem vallják, hol vannak a csebirtokok. Végre a hagyatéki tárgyalásnál ki is hallgatták erre a pontra nézve a két cselédet, hiszen a Magykónak tudni kell, együtt járt az úrral, amikor a csebirtokaira utazott. Magykó aztán vallott is, hogy a megboldogult ura csak idehaza híreztelte a csehországi utat, de voltak éppen Szegedre vagy Kolozsvárra jártak, ahol a Gyuri fiú tanult. Ó, a csalafinta Gregorics Pál, hogy becsapta szegény rokonait! Nem volt most már nehéz kitalálni, mibe sántikált a végonosztevő, de ki fogja annak a csontjait még a föld is vetni. Miért tette alattomba pénzi az összes fekvőségeit? Itt van a magyarázat. Világos, hogy annak a fattyúnak akarta juttatni kéz alatt a bécsi ház és a földbirtokok árát. De hát odaadta-e? Azt már csak mégse tette, hogy egy tacskóra 100 000-eket bízzon? Hát akkor hová tette? Kinek adta? Ez volt a nagy rejtély, amely után szimatoltak a Gregoricsok. A közjegyző, aki utoljára beszélt a boldogulttal, azt állította, hogy előtte egy betű említés sem tett semmi pénzről. Ancsúra Mennyereföldre esküdözött, hogy egy árva garas pénze sincs, és maga is el volt keseredve, amiért üres kézzel hagyta őket. Bizony nem mondhat jót a megboldogultról. Szerencsétlenné tett azt a szegény fiút, bőkezően költött rá, míg élt, és most egyszerre kiapadt a jólét forrása. Az úrfiból, akinek mentort tartottak, lesz két adódiák lesz, mert nem bizonyos, hogy a házi jövedelméből képes lesz az egyetemre küldeni. Vértesz tolarik, hiszen ha az lett volna a célja, hogy a fiú kapja meg az összes pénzét, nyíltan is neki ajándékozhatta volna. Az urak nem tehettek volna ellene semmit. Igaz vagy nem? Bizony igaz volt. És éppen azért tűnt fel megmagyarázhatatlannak és rejtélyesnek az egész dolog. A bécsi házat eladta Gregoris 180 ezerért, a Privoreci birtokot 75 ezerért, ami összesen egy 250 000 forint. Uramisten, hát hová tette azt a rengeteg pénzt? Aranyra váltja, felolvasztja, skanálla leszi azóta, még akkor se bírta volna elpocsékolni. De Gregoris takarékos volt, a pénznek tehát meg kell lennie valahol. De hol? Meg lehet ennek a találgatásába bolondulni. Nem látszott ugyan valószínűnek, hogy a pénz Ancsúránál legyen, vagy a fiúnál, vagy Stolariknál, aki Vibora Gyuri gyámja lett. A Gregorics testvérek mégsem mondtak le ennek a lehetőségéről, s kémeket fogadtak, akik titkon ügyeljenek Ancsúrára, s elejtett szavait megvigyék. Valamint Pesten is találtak egy ügyes fickót, aki az időközben jogásznak oda került Gyurival barátságot kössön, és életmódjából, szavaiból leszűrje a dolgok miben létét. Gyuri azonban szegényesen élt, szorgalmasan hallgatta az egyetemi előadásokat, a hét bagolyba lakott, egy kis olcsó vendéglőbe étkezett a Képíró utcába, mely az első április címet viselte, egy kis vendéglő jogász publikumával egyike volt azoknak a specialitásoknak, amelyeket különös falánksággal nyelt el a modern élet. Étlapján le volt festve egy kövér úriember, aki szóba áll az utcán egy sovány alakkal, s alattuk a következő párbeszéd volt lenyomtatva. Soványi úr, ugyan hol étkezik a bácsi, hogy ilyen pompásan néz ki? Kövéri úr, hát itt, az első áprilisban. Soványi úr, henny, akkor én is oda megyek. Ennek dacára azonban mégis rosszul főztek az első áprilisban, s talán éppen a felültető párbeszéd által volt indokolt a vendéglő elnevezése első áprilisnak. Ja, a régi kocsmárosok őszinték voltak, még hazudtak is, olyan ártatlanul tették, hogy mindenki értse a csalafintaságot. A Gyuri napi életéről valóságos buletinek érkeztek Gáspár úrhoz. Egy kávémérésben reggelizik, délelőtt az előadásokon van, délben megebédel az első áprilisban, a délutáni órákban egy ügyvédi irodába körmöl, este egy kis szalonnát vagy túrót vacsorázik, amit a Szatócstól vesz, aztán tanul egész éjfélig, mindenki szereti, magasztalja, jeles ember lesz belőle. A ravasz Gregorics Gáspár már szinte azt kezdte óhajtani, hogy bárcsak nála lenne a 250 000, és bárcsak elvinné idővel az ő lányát. Igen, hogy el is venni a Minkát, aki most kezdett átformálódni rügyből bimbónak. Lehetett, hogy 11 éves. Ostoba föltevés volt, az Ancsúráik kezén nem lehetett pénz, mert lett volna látszatja egyben másba legalább a fiúnál. Ancsúra bérbe adta az örökölt házat, s annak a béréből küldözgetett Stolarik úr a Gyurinak 30 forintot havonként. A Gregoris testvérek pedig megosztoztak az asszonyok által visszautasított 18 ezeren, meg azon néhány százon, ami a Gregoris pár bútorainak és mindenféle ingó-bingóinak elárverezéséből befolyt. A többi vagyonnak pedig végképp nyoma veszett. Az egész város törte ezen a fejét, és különböző ostobaságokat gondoltak ki. Beszélték, hogy az öreg kiküldte a pénzét Klapkának, és egyszer csak meglássátok, visszahozza Klapka szuronyok alakjába. Olyat is locsogtak, hogy Gregorics párnak valahol a lopatai erdőségben egy tündérkastélya volt, és abban egy szép asszonyt őrzött. S ha ő nem bírta volna evőkanállal se megenni a vagyonát, aranyra felolvasztva, bezzeg egy szép asszony kávéskanállal is ki tudta szörpölgetni elég rövid idő alatt. De a fereferék közül az a valóság ütötte meg a rokonok figyelmét legjobban, hogy hát ami a kolompárostól jött ki, hogy Gregorics Pál a halála előtti napon egy nagy üstöt vétetett nála, és azt ki nem fizette, tehát Gáspár úrnál jelentkezett az a számlával. Gáspár a homlokára ütött, 1000 villám, az az üst nem volt a hagyatékban. Átnézte az árverési jegyzőkönyvet, ahol az eladott tárgyak fel voltak írva, de az üst nem volt közöttük. Nyomon vagyok, vigyorgott Gregorics Gáspár. Az üstöt nem hiába vétette az én szerelmes öcsém, uram. De hát miért vétette? Hogy valamit beletegyen. De hát ez a valami az, amit keresünk. Boldizsárral is közölte gyanúját, Boldizsár újjongott örömében. Az Isten újja, testvér, most már hiszem, hogy megtaláljuk a kincset. Pali valahova elásta az üstöt, hogy a pénz elvonja tőlünk, és sikerült volna is, ha el nem követi ezt a tökfilkóságot, hogy a katlan árával adós marad, de éppen ez a szerencse, az ilyen tényeknél igen, hogy a gonosztevő mindig elhibázza valamibe. A kolompáros visszaemlékezett, hogy az üstöt Magykó Inas választotta ki és vitte el, Gregorics Gáspár tehát meghívta egy nap a Magykót, megvendégelte, itatta, szépszerűvel kikérdezgetvén a boldogult utolsó napjait, beleszőtte ravaszul az üstöt, amelynek árát most kéri a kolompáros. Hát ugyan mi van ebben az üsttel, fiam Magykó? Csak ugyan az urad rendelte volna, szinte hihetetlen. Mire való lett volna az neki? Félek, Magykó, hogy te magad jártál valami turpiságban urat számlájára. Éppen csak ez kellett a Jámbor Magykónak, hogy az ő becsületébe gázoljanak. Felvágták ezzel a nyelvét, mint a szajkóét. Elmondott sorjában mindent, a tisztaságát bizonyítandó. A halál előtti napon azt parancsolta neki az úr, Gerics nekem gyorsan egy üstöt, 2 kőművest. Elő is kerítette azonnal, hogy este fele történt a dolog. Az üstöt bevitte a Gregoricsú hálószobájába, a 2 kőművest ugyanakkor beeresztette az úrot. A 2 kőműves is látta az üstöt, tanúskodhattak róla. No, mondta Gáspár úr vidáman. Szerencsés ember vagy, Magykó. Hiszen a tanúid vannak a dologra, hát akkor szüret. Akkor a te becsületed olyan tiszta, mint a frissen szűrt tej. Én magam is visszavonom a szavamat, ennyi. De sokért nem adom, fiacskám, hogy ilyen szépen kivágtad magad ebből a hinádba. Na, ijjál még egyet ebből a bikavérből. Na, ne haragudj a hebehúgya beszédem én, mert látod, indokolt volt a gyanú. Az üstöt sehol nem találjuk az ingóságok között. És a kolompáros mégis kéri az árát. Azt mondja ugye, hogy te vitted el. Hát hova is tüntetted tulajdonképpen? Vagy kovállatont, azt az Isten tudja. És te nem láttad volna ezután többé? Nem én. Hát a kömüvesekkel. Mi lett? Mit csináltak a kömüvesek? Azt nem tudom. Gregorics Gáspár gúnyolódva nevetett a Magykó szeme közé. Olyan vagy, mint a nem tudom János a mesébe. Az is azt mondta mindenre, hogy nem tudom. Természetesen azt a 2 tanút se tudod, ugye? Akik az ártatlanságot bizonyítanák az üst dologba. Ja, barátom, okoztál, benne maradsz a mártásba. Ha, csak hogy ismerem ám az egyiket. Hogy hívják? Hiszen a nevét tudnám. Hát akkor mit ismersz rajta? 3 szőrszál van az orrán. Ostobaság, hát azóta lenyírathatta. Akkor is rátalálok az ábrázatáról, olyan, mint egy bagolyé. Hol szedted fel azt a 2 kőművet? A székes templom falát tatarozták, onnan hittem őket. Gregorics Gáspár mindent kiszedett a Magykó fejéből, ami értékes volt benne, s most már égett a föld a talpa alatt, s legott nyakába vette a várost, nagy sebben lobbal keresni a kőművest, akinek 3 szőrszál van az orrán. Nem volt nehéz ráakadni. Az első kőművesi körben, amint a 3 szőrszál felől tudakozódott, egyszerűen 3-an is felelték. Hát az bizony a Prepelica András lett. Annak a bajusza tette meg azt a nevezetes tréfát, hogy felszaladt az orrahegyére. Most aztán gyerekjáték volt megtalálni Prepelicát. Minden kőműves és téglát adogató gyerek tudta, hogy most Pestet építi, valahol a Kerepesi úton dolgozik egy nagy házon. Bizony nem sajnálta a Gáspár úr a fáradtságot, legott kocsira ült, és a fővárosig meg sem állva ott a tótok közt megkeresni Prepelicát. Éppen egy csigán húzták fölfelé a harmadik emeletre, amikor meglátta. Gregoricsnak megborzongott a háta ijettébe. Jaj, ha most a csiga leszakadna. Ó, ó, Prepelica! Kiáltott utána. Megálljon, éppen magát keresem. Beszélni valunk van együtt. Jó, jó. Felelte közömbösen a kőműves. A jöttet vizsgálva onnan a magasból. Jöjj át fel, ha beszélgetni akar. Maga jöjjön le, mert sürgős a dolog. Kiáltsa fel, ide is meghallom. Azt nem lehet, négy szem köz kell beszélnünk minden áron. Jó vagy rossz? Hirtatta Prepelica magasból. Nagyon jó. Nekem jó? Magának jó. Noha nekem jó, este is jó lesz. Várjon vele. Igen, este majd lejövök, de most a legfelső ablakot csinálom. Ne okoskodjék, jöjjön le rögtön. Nem bánja meg. Azt se tudom, kicsoda az úr. Majd mindjárt megüzenem. És a legközelebbi csigával felkülött a magasba Prepelicának egy ropogos 10 forintost. 1 forintot kapott, aki kivette. Erre a vizitkártyára azon módon lecsapta Prepelica a kalapácsot, meg a malterozó kanalat az állványra, és a legközelebbi csigával lejött az anyaföldre, ahol Mózes és Krisztus óta is folyton történnek csodák. Parancsoljon velem a tekintetes úr! Kövessen! Akár a pokolba is, tekintetes uram! Olyan messzire nem megyünk, szólt Gregorics Gáspár mosolyogva. És valóban a kakas című kocsmába vitte, ahol bort hozatott, és barátságos kocintgatás közben így szólt hozzá nyájasan. Tud-e maga beszélni, Prepelica? Prepelica elgondolkodott, hogy ilyen miről lehet szó. Hosszan fürkészőn nézett az ismeretlen ember acélszürke apró szemeibe, aztán így felelt óvatosan beszélni. A szajkó is tud, uram. Én Beszterce bányáról való vagyok. Úgy, no, hát ott derék emberek laknak. Csak ugyan, mintha már láttam volna az uraságot valahol. Mert az nyilván a testvéröcsém volt, akit látott, szólt közben ravaszul Gregorics. Tudja, akinél az üstel volt az a titokzatos dolguk. Az üstel. Prepelica szája nyitva maradt a meglepetéstől. Az az öccse volt? Úgy hát értem, azaz, hogy zavartam, kezdte vakarni a fületövét. Miféle üstről van szó? Uramisten, ha én minden katlant és serpenyőt eszembe tartanék, amit életemben láttam. Gregorics el volt készülve egy kis alakoskodásra, nem is hederített rá, és megkínálta szivarra a Prepelicát, aki azt megnyálaszt előbb, hogy lassabban égjen, aztán rágyújtott, és a nagy szögletes kömvösi ceruzájával egykedvűen dobolt az asztalon, mint egy olyan ember, aki véletlenül rájött, hogy eladó portékája van. Érzi, hogy megjött rá az igazi derű. Most már csak legyen flegma, minél több flegma, és a portéka ára mesésen megnövekszik. Szíve hangosan dobogott a fehér kakas, mely egy rámába ott függött a zöldre mázolt boros asztal felett. Megelevenedni látszott az ő káprázó szemeibe, és mintha közbe-közbe kukorékolna is egyet. Jó napot, Prepelica András! Kikiriki! Megtaláltad a szerencsét, Prepelica András? Hogy azt mondja, hogy nem emlékszik az üstre, Prepelica? Hát olyan bolond embernek néz engem, hát úgy nézek én ki. Egyéb iránt jól teszi, Prepelica, jól teszi, magam is talán azt tenném, de ugye nem rossz ez a borocska. Hogy hordószaga van, uram fia, hiszen nem lehet neki a hágyszaga. Az meg egy üveggel, fickó, azt már legyen a pokolba hagyd magunkra. Hát igen, hol is hagytuk ennek izén? Na. Azt mondta az imént, hogy a szajkó is tud beszélni. Helyes szó volna, igaz beszéd maga okos ember, Prepelica. Mindebből látom, hogy emberemre akadtam, és én azt szeretem, hamar megértjük egymást. Hát igen, a szajkó is tud beszélni, úgy értette, de csak ha a nyelvét felvágják, ugye? Hát ugye így értette? Mondta a kövűves. És a három szőrszál mozogni kezdett az orrán, amit nagy lélegzetet vett rajta keresztül. Azt is tudom, folytatta Gregorics Gáspár, hogy a szajkó nyelvét bicskába szokták felvágni. De minthogy maga nem szajkó, Prepelica, nem, nem, ebegte Prepelica szemérmetesen. Bicska helyett tehát 2 bankóval vágom fel a nyelvét. Ezzel letett 200-ast a bőrtár szájából maga elé. A kövüves szeme mohón tapadt a csoda ingerű 2 papírdarabra, a 2 mesztelen kölyökre a szélein, Buza kivitelt az egyik könyvet, a másik, majd kidüllett a szemet Prepericának, úgy nézte, de azért leküzdötte magát, és így szólt rekettes tompa hangon. Az üst nagyon nehéz volt. Borzasztó nehéz volt az üst. Egyébként nem jutott eszébe, pedig keresett valami szót még, miközben egyre nézte a bankókat, és azokat a kedves gyerekeket a bankókon. Ha neki is van otthon, vagy 6 darab, de azok nem olyan kedvesek. No, mi az, Preparica? Kérde Gregoris csodálkozva, még mindig hallgat. Nagy kő lenne a lelkiismeretemen, ha beszélnék. Sohajtott a kőműves, nagyon nagy kő lenne. Meg lehet, el se bírnám. Ostobaság, ugye ne beszéljen zöldeket. Kő, egész életében kövekkel dolgozik, és most azon kell siránkozni, hogy kő lesz a lelke, a cipelje. És nem kívánja tán, hogy 200 forintot adjak, és ne követ, hanem egy meleg cipót tegyek a lelkére. Ne legyen gyerek, Preparica. Preparica elmosolyodott erre, de a piszkos vörös kezeit tüntetve hátra rakta. Annak jelenül, hogy nem akar a pénzhez nyúlni. Talán keresli? Egy hangot se felelt, mereven nézett maga elé, és a haját borzolta, egy beteg kakadóhoz hasonlított, és egy darab idő múlva felhajtotta fennékig a poharat, olyan erőteljesen vágta az asztalra, hogy a talpa menten eltört. Tudarság! Fakadt ki keserűen. Szegény ember becsülete 200 forint, pedig az Isten egyformának teremtett bennünket. Nekem is olyan becsületet adott, mint a püspöknek, vagy a radványi bárónak, de az úr mégis 200 forint a tagsája az enyémet, szégyen gyalázat. Gregorics erre a trompra a maga trompfiát vágta ki. Jól van, Preparica, nem kell azért mindjárt megharagudni, olyan drága a becsülete, keresek én olcsóbbat. Ezzel visszatette a 200-ast a nadrágé zsebébe. A másik köművesz keresem fel, a pajtását. Kivette a penicillusát, megcsendítette vele a palackot. Fizetek? Preparica elnevette magát. No. Hát már ne is szóljon a szegény ember. Persze, hogy a másikat keresi fel. És az nem olyan becsületes, mint én vagyok. Hát persze. Kedvetlenül vakargatta a tarkóját, mert egy mérges kelés égtelenített. Hát jó van. Tegyen hozzá az úr. Még egy 50-est, és mitet elmondok. Isten neki, megvan az alkó. Preparica most már körülményesen elbeszéltem az utolsó éjszaka történetét, miként vitték el az üstöt az udvaron, a kerten át egy piciny házikóba, a Libanonba. Sziszegte kéjjel Gáspár úr, és az üstöke is csapzott az izzadságtól a porony házikójába. Elmondott mindent, miképp került oda a másik társával egy este, hogyan vitték az üstöt a kisházba, hogyan állt őt Gregorics Pál, mindaddig, amíg a közfalba beépítették, Gáspár úr izgatott kérdéseket tett közbe. Nehéz volt az üst? Roppant nehéz volt. Nem látta senki, mikor az udvaron keresztül visték? Egy lélek se. Mindenki aludt a házban. Élvezetten nyerte a köműves minden szavát, tüdeje tágult, a szeme csillogott, gondolatai a jövőbe száguldottak, ahol elképzelte magát gazdag embernek, töménytelen kincsek urának, mégtán báróságot is vehet. Báró Gregorics Gáspár. Nem is rossz. A minka pedig barovesz lesz. Az a szamárt Pali nem tudja használni a vagyonát. Sokat gyűjthetett, nem? Igen. Nagyon sokat. De olyan takarékos volt a marha. Mit adott az öcsém maguknak? 50 forintot egynek. Igen, helyes, nagyon helyes. Szinte kő esett le a szívéről, csak 50 forintot adott nekik a Pali. Attól kezdett félni, hogy ezreket dobott oda a hallgatásukért. Mert bántotta volna, hiszen az ő kára lenne ez most, mert a Libanon az övé lesz. Minden áron az övé lesz. Üstöstű, mindenestű. Holnap mindjárt megveszi a gyámtól. Előre kéjelgett a gondolatom, miképp főzi le boldizsát. Igen, és panyókinét. Amilyen gyorsan csak lehetett, otthon termett, le se szállott a háza előtt, hanem Stolarikot hajtott egyenest, azzal az ajánlattal, hogy meg szeretné venni a Libanont. Így hívták a megboldogult pap kúriáját, amelyet Gregorics Pál Vibra Gyurinak vett meg a pap özvegyétől. A megboldogult tiszteletes egyetlen beszédet sem mondott a szószékről, hogy ne említette volna benne a Libanon cédrusait, és amikor a kis tagot megszerezte, maga is cédrusokat próbált tenyészteni a kertben az almafák között. de a jámbor besztercei föld ellene szegült, megfojtotta őket, nem adott nekik táplálékot, az istentelen besztercejek pedig merő csúfságból elnevezték a kedves kis birtokot Libanonnak. Stolarik úr nem mutatott semmi meglepetést. Libanont akarja megvenni? Csinos, gyümölcsös és szépen hajt. Az idén is egy előkelő bécsi vendéglős vette meg az összes almákat, e se gondolná milyen áron. De hogy jut önnek eszébe a Libanont megvenni? Házat szeretnék ott építeni, egy nagyobb házat. Hát az efféle eladásokkal mindig baj van, mondta Stolarik hidegen. A tulajdonos kiskorú, sok irkafirkával jár az árveszékhez. Én örömestebb hagyom a dolgot úgy, ahogy van. Ma holnap a fiú végez, nagykorú lesz. Csináljon aztán az ő kis svarkájával, amit tud. Még szemrehányásokat tenne nekem. Nem, nem, Gregorics úr, én nem bocsátkozom ebbe. A fiúnak végül is a saját kis birtok ez a viskó. És ez a két hold, ugye, hát ott töltötte a gyerekéveit. De ha nagyon megfizetném, vágott közben Gregorics úr izgatottan. Stolarik úr kíváncsi lett. Mit nevez ön nagynak? Mit szándékozik érte adni? Hát adnék érte, és itt egyszerre fuldokló köhögés fogta el, vörös lett, mint a skarlátposztó, adnék érte 15 000 forintot. Hát, az csinos összeg. Gregorics Pál 5 000 forintért vette meg a papnétól, a földje két hold, meglehetősen kívül esik a piasztól. 3 forintnál többet nem igen ér öle, a házikó értékét tegyük 2000-re, de ez már a maximum. Hát.